Nehéz kérdés, mert egyrészt azt mondhatná valaki, hogy nem igazán, és sokat kellene még érdeklődjenek, másrészt az unió jelentőségével és egyáltalán a mai élethelyzeteknek a komplexitásával az én tapasztalatom szerint sokkal jobban képben vannak, mint ahogy azt mi gyakorló politikusok gondolnánk. Azt akarom ezzel mondani, hogy mindig érdemes beszélgetni velük, persze, hogy a gyakorlati információkat azt mi kell elhozzuk, és ez a mi dolgunk európai parlamenti képviselőként, hogy elhozzuk az információkat, hogy közzétegyük őket, hogy bejelöljük a makoszt, amikor egy-egy posztolásban információt adunk nekik gyakornokságról vagy egyebekről, utána pedig az ő dolguk az, hogy ezeket az információkat megfigyeljék. Persze 16-17 éves fiataloknak még nehezebb beszélni arról, hogy milyen lehetőségek lesznek 3-4 év múlva, amikor ők majd egyetemistaként vagy végzettként tudnak egy-egy európai gyakornokságot megpályázni, vagy egy európai vállalkozásfejlesztő programban részt venni. Nehezebb, de nagyon szükséges, tehát én mindig élvezem ezt a párbeszédet, és amúgy elmondom büszkén, hogy visszatérő vendég vagyok Jobbágyfalván, és nagy élvezettel nézem a nemzedékek váltását itt a Dökszabon, akkor is, ha persze ez számomra is azt jelenti, hogy annyi év telt el, amennyi, de mondhatom, amit elmondtam már máskor is azért, hogy a politikusi munkámnak a legfontosabb mozgatórugója az mindig is, régebben is és ma is a fiatalokkal való kapcsolat, a fiatalokkal való együtt dolgozás és együtt gondolkodás.
Volt a vállalkozás fejlesztésről, mentor programról, és ez nem csak a fiatalokat érinti, mondhatjuk azt, hogy ez egy bármilyen korosztályon átívelő téma. Hogy néz ki ez most 2026 Európájában, 2026 Európai Uniójában?
Mindenhol szükség van a vállalkozás fejlesztési programokra, ez nem egy romániai vagy erdélyi magyar hiányosság, hanem egy európai hiányosság. Persze a különféle tagállamokban különbözőképpen áll a helyzet. Van, ahol központosított módon kezelik a vállalkozások támogatását, vagy a vállalkozás fejlesztés, például ilyen Franciaország, vagy van, ahol sokkal inkább él az évszázadokkal ezelőtti céhes, decentralizált elképzelés, ilyen Németország, ahol sokkal decentralizáltabb, sokkal regionálisabb szintű a vállalkozás fejlesztés. Véleményem szerint a kamarai rendszer, a kereskedelmi kamarák működése jelentősége Romániában igen szenved. Nagyon érdemes lenne valamilyen módon feléleszteni ezeket a rendszereket. A szakoktatás igen nagy szenvedésben van, és ez egy óriási probléma. Nem szeretnék most belemélyülni a duális képzés, a szakképzésnek a különféle megszervezési variánsaiba, de lényeg az, hogy döntést kellene már egyszer hozni, és revitalizálni kell a szakoktatást. Az oktatásnak, és apropó a vállalkozásoknak az egyik fő problémája Erdélyben és Romániában az, hogy nagyon nehezen kapnak megfelelő szakképzéssel rendelkező munkaerőt, legyen szó itt fiatal vállalkozóról, vagy tapasztaltabb vállalkozóról, ez egy általános hiányosság. Nem volt idő kitérni erre a mai beszélgetés során, de máskor alkalmam volt beszélgetni a fiatalokkal arról, hogy akár szakmáról beszélünk, vagy mesterségről, nagyon fontos az, hogy olyan oktatási formát találjunk, amely a piacra dolgozik, tehát a munkaerőpiac által elvárt szakképesítések közül, szakmák vagy mesterségek közül válasszunk akkor, amikor a pályaválasztástól döntenünk kell, vagy akkor, amikor továbbképzésről kell dönteni. Persze, ez ugyanúgy tükörbe fordítva elvárás vagy célkitűzés a szervezés, tehát lényegében a közigazgatás, az közoktatás, illetve a politikum irányába, hogy meg kell találni azokat az utakat, amelyek egyrészt figyelembe tartják az egyetemi autonómiát, a különféle hatásköröket, másrészt viszont határozottan munkaerőpiachoz kötik az oktatási kínálatot. Ezekre léteznek jól működő európai modellek, ezek nem feltétlenül európai uniós modellek, hanem az európai országokban jól működő modellek, a hármas helixre gondolok itt, amelyet már évtizedek óta kidolgoztak, tehát a munkaerőpiac, a közigazgatás és az oktatás közötti együttműködésre, illetve ennek a bővített változatára, a négyszeres vagy négyes helixre, amelyik a civil társadalmat is bevonja ebbe az együttműködésbe. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy az oktatásnak és a munkaerőpiacnak, a vállalkozói szférának állandóan találkoznia kell, és a közigazgatás az, amely a piros szőnyeget leborítja, és megteremti ennek a találkozásnak a lehetőségét és a keretét, illetve a civil társadalom az, amely szerepet vállal a mentalitásoknak az átalakításában, a mentalitásváltásnak nyitja meg az útját, mert nyilván, hogy a pályaválasztásban, akkor is, ha önállóak és bátrak és aktívak a fiatalok, nyilván, hogy a családnak még mindig jelentős szerep jut a pályaválasztásban, és az, hogy mit tartunk jónak, mit tartunk fontosnak, mit tartunk társadalmilag kívánatosnak, ezeknek ezeknek mind szerepe van a pályaválasztásban, ami lehet, hogy ma már egy fiatal életének a meghatározó, legfontosabb pillanata.
A pályaválasztás kapcsán hosszan lehetne beszélni a mesterséges intelligenciáról is, ami lényegében napról napra írja át a szabályokat, de most ne is ebbe a témába menjünk bele, hanem inkább abba, hogy a fiatalok mennyire érzik jónak azt, hogy Románia az Európai Unió tagja, és kérdezem ezt gazdasági megfontolásból is, hiszen ha visszaemlékszünk a vásárlóerő paritásra 2007-ben az uniós csatlakozásnál, akkor ez Romániában 50% volt az EU-s átlaghoz képest, most viszont már alulról súrolja a 80%-ot, de ez nem a német vásárlóerőparitás, vagy nem a francia vásárlóerőparitás, hanem az EU-s átlag vásárlóerőparitás, de ott lényegében volt egy ilyen exponenciális növekedés a gazdaságban, köszönhetően az Európai Uniós csatlakozásnak, illetve az ahhoz való felkészülés miatt.
20 éve vagyunk az Európai Unióban, ez nem azért mondom, mert én ilyen fesztivista lennék, vagy valamilyen módon meg akarom külön ünnepelni a 20 éves odatartozásunkat, az év végén lesz esedékes ez az évforduló, hanem azért hozom szóba a 20 évet, mert hogy egyrészt, akivel ma beszélgettem, azok már Európai Unióban született fiatalok, tehát ők teljes mértékben, 100%-ban nem csak digitális benszülöttek, hanem Európai Uniós benszülöttek is. Másrészt persze, hogy sokszor az európai átlag csalóka, és sokszor János Pácsi vagy Marika néni indulatos lesz akkor, amikor akár öntől vagy tőle milyen Európai Uniós átlag történeteket hall, de a valóság az két dologban fogalmaznám meg. Az egyik az, hogy az Euróbarométer, tehát az európai szintű közvéleménykutatás, az világosan kimutatja azt, Romániában azt hiszem, hogy olyan 70%-a a 15-től 28 évig való fiataloknak támogatja az Európai Uniót, és értékesnek tartja a mi uniós létünket. Másrészt látjuk azt szintén szociológiai kutatásokból, hogy kezd gyengülni az Európai Unió munkaerő elszívó ereje. Tehát sokan vannak ma már Erdélyben, közöttük fiatalok is, akik nem látják annyira döntőnek a különbséget, ami a szülőföld és Európa fejlettebb vidékei között van. Persze, hogy még mindig terveznek külföldi pályát fiatalok, de ez már nem annyira vonzó, mint amilyen volt ezelőtt 20 évvel, és az annak tulajdonítható, amit ön is említett, az Európai Uniós integrációnak, tehát mi felfelé zárkozunk az Európai Uniós átlaghoz. Persze nem elég gyorsan, persze minden elégedetlenség az indokolt, de ugyanakkor nem lehet nem látni az elmúlt 20 évben megtörtént változásokat. Tehát én úgy vélem, hogy a gazdasági helyzet, a gazdasági mutatók is arrafelé fognak tendálni, hogy egyre csökken az unió munkaerő vagy fiatal munkaerő elszívó ereje. Persze ez elsősorban akkor érvényes, amikor az illető fiatalnak vagy a korcsoportnak olyan szakmai képzettséget sikerül szerezni, amely keresett a munkaerőpiacon. Hogy ebbe a bonyolult ekuációba be kell vonni a mesterséges intelligenciát, a változásnak a minden korábbi időszakhoz való sokkal gyorsabb valóságát, ezek mind tények, de nyilvánvaló az, hogy nekünk nem csak az Európai Uniós támogatásokban, vagy a kohéziós alapokban, a PNRR támogatásaiban mért pénzösszegekben hozott pozitívumot az Európai Unió, hanem az általános fejlettségben és abban, hogy egy olyan társadalmi kínálat van ma már Romániában, egy olyan gazdasági alapokon levő kínálat, amely nagyon határozottan versenyképes már az Európai Unióval. A gond, hogy nehogy fesztivista maradjon ez az állítás, a gond az az, hogy sajnos Románia az Európai Unió legegyenlőtlenebb országa, nálunk a jövedelmek egyenlőtlensége is olyan 7-es faktor körül van, tehát a felső 20% és az alsó 20% közötti különbség az 7-szeres, a legnagyobb az Európai Unióban. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy léteznek már az unió átlaga fölé emelkedő régiók, most nem szeretnék példákat adni, de gondolom, hogy mindenkinek eszébe jutnak ezek a példák itthon Erdélyben, akkor ezzel egy időben azt is el kell mondani, hogy sajnos léteznek olyan vidékek, olyan régiók, ahol a dolgok nem változtak a kellő mértékben, ahol a változás nem érezhető, vagy egy pályaindítási és családalapítási és gyarapodási lehetőség egy fiatal számára sokkal nehezebben adódik, mint más városokban, más térségekben. Tehát az egyenlőtlenség leküzdésén kell dolgozni, és ez a mi feladatunk, a politikai osztálynak a feladata.
mindjárt 20 éve Európai Uniós tag Románia, beléptünk egy elitklubba. 2025-ben beléptünk még egy elitklubba, ugye a teljes schengeni csatlakozás. Mit jelentene az Románia számára, illetve Romániából nézve a lakosság Európai Uniós megítélése szempontjából, hogyha Románia belépne még egy vagy még két elitklubba, és most gondolok az OECD-re, és gondolok a jelenleg nagyon távlati, vagy talán elképzelhetetlennek tűnő euró bevezetésére, ugye a Maastrichti feltételektől Románia nagyon távol van, tehát az államadósság az talán még úgy hunyorított szemmel működne, de az infláció és a többi tényező már nem. Viszont, hogyha Románia az euró bevezetését tervezi, akkor az a gazdaságba is visszafolyik pozitív hatásként.
Nyilvánvaló, hogy célkitűzéseket mindig meg kell fogalmazni. Évek óta, egészen pontosan 20 éve az egyik gond Romániában az, hogy nincs egy úgynevezett országprojekt, egy úgynevezett országterv. A válasz arra a kérdésre, hogy mi leszünk, vagy ki leszünk, ha nagyok leszünk. Az Európai Uniós csatlakozás volt az utolsó olyan célkitűzés, amely a teljes társadalmi energiákat tudta kohézióba és összedolgozásba hozni. Az ön által említett célok, az OECD csatlakozás az egy inkább a gazdasági, de részben a társadalmi fejlettséget is nyugtázó klubtagság lenne. Az euróövezethez való csatlakozást, az uniós közös kifizetőeszköz bevezetését Románia vállalta. Ez egy vállalás, és nagyon fontos beszélni róla minden évben, minden alkalommal, akkor is, hogyha egy távlati célkitűzés. Tehát voltak már ilyen céldátumok, most minimum a következő 10 évről kell beszélni, hogyha egy reális céldátumot említünk az euró bevezetésére. Az eurót nem azért kell bevezessük, mert ezt az unió akarja, vagy az uniónak jó, hanem akkor kell bevezessük, amikor az ország gazdaságának jó, és az állampolgároknak jó. Tehát ezért beszélek, persze ez nem egy hivatalos álláspont, sem az LMDS-nek, sem a Nemzeti Banknak, nekik nem is szabad beszélni ilyen célkitűzésekről, de én politikusként és közgazdászként úgy vélem, hogy egy következő kormánynak napi renden kell tartani az euró bevezetését, mint projekt, és állandóan össze kell dolgozni a makrogazdasági, illetve a pénzügypolitikai eszközökkel, hogy ezt a célkitűzést meg is tudjuk valósítani. Jelen pillanatban még egyszer mondom, gondolom, hogy ilyen 10 éves perspektíva az, ami reális. Hogy ez az embereket kevésbé érdekli, mert az embereket, az állampolgárokat, azokat a napi lehetőségek érdeklik jobban, az biztos, hogy igaz, és ha most politikusként bármilyen kérdésre azt a választ kell adjam önnek, hogy elsősorban ezt a politikai instabilitást kell végre kiküszöbölni. Több mint 100 nap után ideje van, hogy felnőjön a politikai osztály, a politikai pártok ahhoz a feladathoz, hogy biztosítsanak stabil kormányzást Romániában, találjanak egy politikai többséget. A parlamenti matematika az könnyörtelen, mint a matematika általában, tehát ott újat nem lehet találni, csak azokat az alányokat lehet megtalálni, amelyeket a parlamenti választások hoztak 2024-ben, illetve az azóta levő politikai migráció módosított. Ez egy nagyon unalmas álláspont, Kelemen Hunor 3 hónapja mondja ugyanazt, hogy vissza kell térni a realitásokhoz, és mindenki elismeri, hogy ez egy bölcs javaslat, de senki nem foglalkozik azzal, hogy ezt életbe is ültesse. Úgyhogy én azt remélem, hogy itt most rövidesen szeptember 1-e valamennyi politikai bölcsességet is hoz a romániai közéletbe, és meghoz egy olyan fajta stabilitást, amely elsősorban azzal foglalkozon, ami nagyon rossz Romániában, a legnagyobb infláció jellemez bennünket az Európai Unióban, illetve messzi távolról a legnagyobb költségvetési deficit. Ezeket a makrogazdasági tényezőket kell rendbehozni. Az infláció nyilván, hogy mindenkinek az életét rontja, a gazdasági helyzetét minden egyes családnak és minden egyes személynek állandóan, tehát ezen javítani kell. A nagy alaptételek megbeszélésének pedig az, hogy mit szeretnénk az oktatási rendszerben, mit szeretnénk a nyugdíjrendszerben, mit szeretnénk a közalkalmazottak fizetésével alkotni maradandó módon. Ezeknek az igazi megállapítására tulajdonképpen a politikai instabilitás nem tesz lehetőséget, nem lehetséges ezeket a nagy, mély döntéseket meghozni. Ebből is származik az, hogy olyan költségvetési vagy olyan nagy elosztórendszerekről szóló szabályokat kellene megállapítani, amelyekre egyszerűen nincs meg a szükséges politikai együttműködési szándék. Ezért nagyon nehéz a jelenlegi helyzetnek megoldása. Nyilván elmondhatom, gondolom, hogy az államelnök nem teszi, nem könnyíti meg, és az államelnöknek a nagyon illékony helyzete, nem politikai helyzete, nem könnyíti meg ennek a helyzetnek a megoldását. Én reménykedek, mert én egy reménységből élő ember voltam mindig, és remélem, hogy szeptember 1-e után ezek változnak.